Kedves hallgatóink, a mai napon van Mindszenty bíboros születésének 130. évfordulója. Ebből az alkalomból Bábel Balázs atya hittanúráját hallhatják, a tiszteletre méltó bíborosra emlékezve.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, ez alkalommal ki tudja hanyatszor a hittanórák megkezdése óta, hiszen 20 éve tart. Mindszenty József bíborosról szeretnék szólni, mert az a jelentős előre lépés történt a szenti vagy boldoggávatás útján, hogy február 13-án a Szentélvatási Kongregáció a Venerabilis tiszteletre méltó címmel ruházta föl a boldoggávatásra váró Mindszenty bíborost. Nagyon sokat hallottunk róla már az elmúlt években, amennyire ismeretlen volt korábban, annyira megismerhették azok, akik érdeklődtek élete és sorsa felől, hogy ki is volt ő, hiszen több film is készült, dokumentum és játékfilm jelleggel, konferenciák egymás utánisága megemlékezett róla. Tehát valójában a újat én nem igén tudok mondani, legfeljebb azt mondom, hogy ilyen tisztelgő és személyes megemlékezéssel gondolok rá. Természetesen dokumentumokat is előveszek, ami kicsit közelebb hozza a mi életünkhöz. A szentélyavatás az első évezredben a kereszténység népére volt rábízva, vagyis ha valakit szentnek tartottak, és köztiszteletnek örvendett, akkor azt elfogadták. Ezen a címen tartjuk mi szentnek első érsekünket, Asztrikot, hiszen a pannonhalmi közösség ősidőktől fogva, vagy kezdettől szentnek tartotta. De az ezred forduló után egyre inkább centralizálódott a szentélyavatás. Adódott ez abból, hogy Róma úgy gondolta, hogy nehogy az egyre általánosabbá vált keresztény országok termeljék a szenteket valami bemondás alapján, legyen az komolyan kivizsgálva. Így történt ez már Szent István királyunkkal is, sőt, az ő fiával, Imrével, és Gellért püspökkel, akik már oltárra is lettek emelve. De ebből adódott az, hogy nagyon megnehezedett a szentélyavatás. A vértanúság esetében egyértelmű, hiszen ha valakit hitért megölnek, akkor lehet mondani, hogy a szenték közé sorolhatjuk. Ezért történt meg az, hogy a sokkal ismeretlenebb Meszlényi Zoltánt segédpüspöke volt Mindszenty Józsefnek, előbb avatták boldoggá, mint ahogy mi várjuk Mindszenty bíboros esetében, mert ő a börtönben halt meg. Ha ő is a börtönben hal meg, akkor egyértelmű lett volna, így azonban ő még jó hosszú időt élt, ezért úgynevezett csodára van szükség ahhoz, hogy elismerjék, hogy valóban égi jelet kaptunk az ő boldoggá avatása felé. És hát el kell, hogy mondjam, hogy volt csodás gyógyulás az ő közbenjárásának tulajdonítva. Súlyos rákos betegségből nagyon rövid idő alatt, akiről már lemondtak, meggyógyult. Tizenvalahány évet élt az illető talán az elmúlt években halt meg, de dokumentálva van az ő meggyógyulása, amit Mindszenty József bíboros közbenjárásának tulajdonítanak. És mondottam, hogy én kicsit személyessé akarok tenni ezt a megemlékezést, egy kicsikét én is úgy gondolom, hogy velem is csoda történt, hiszen mindkét kezemet műteni akarták, késsebészek. Kecskeméten is, Pesten is, még fölvétel is volt róla, a ízületekkel olyan problémák voltak, nem bírtam kinyitni egy ásványvizes palackot. És akkor kérdeztem a operáló orvosnak a segédjét, hogy maga mit csinálna az én helyemben. Hát még egy kicsit várnék vele, mondta az, ő is orvos volt. Én vártam vele, és tényleg hát kértem Mindszenty József közbenjárását, hogy segítsen nekem. És valaki mondhatja azt, hogy bebeszélem magamnak, tény az, hogy mind a két kezem olykor, ha fáj is, de tudom használni. Előtte még már nem bírtam egy csavart megkicsavarni, és erről dokumentum is volt, mert fölvétel készült a kezem állapotáról. Hát ezt csak úgy mellesleg említettem, ami számomra nagyon fontos égi jel. Mindszenty bíboros venerabilis, azaz tiszteletre méltó elfogadásánál nagyon sok szempontot hoztak elő, amire csak úgy igen röviden utalok egyre kettőre, hogy az élet szentsége, tehát a szent élete, az önmagában is tiszteletet vált ki, mert szent életű ember volt, szinte ilyen aszketikus életet élt, amellett, hogy nagy igehirdető és lelkipásztor, és magával volt roppant szigorú. Ismertem egy öreg papot, 90 éves lehetett, káplánja volt neki Zalaegerszegen. És azt mondta, hogy ha éjszaka jöttek, hogy menjen beteghez, abban az időben még nem úgy volt, hogy a halottak jó része szentségek nélkül halt meg, a katolikusok, hanem alig volt olyan ember, aki nem részesült a szentségekbe, éjszaka is fölkeltették a papot, még kezdő káplánkoromban is. És akkor megkopogtattak, ha önállóan kopogtattak, nem keltette fel a káplát, hogy káplán úr, legyen szíves kimenni, hát ő a pár plébános volt. Csizmát rántott, és ment. És nem tette szóvá, hogy én mentem el, és sok ilyen történet van róla, étkezéséről, szívós magatartásáról, életviteléről. Szerintem ezért is bírta ki azt a sok kínzást, meg sok nélkülözést a börtönben, és viszonylag hosszú életet élt ennek ellenére, 83 éves korában halt meg. Tehát az élet szentsége arról, hogy tanúságot tett erről. Ezt ő úgy vállalta fel, hogy ő, mint Magyarország bíboros primása, de már előtte is, kötelessége, hogy példát adjon a híveknek. Hogy semmi olyasmit nem kért, amit mások, vagy ő maga meg ne valósította volna. A háború után kiadta, hogy a birmálási ebédek egy munkás ember vasárnapi ebédjénél nem lehetnek különbek. Különben, ha traktálták volna, akkor megtörtént az, hogy van valami, aludtájféle van. Elkérte, többit adják a szegényeknek. Tehát egy ilyen ember volt, hogy annyira ő magával is szigorú, aztán, hogy jellé vált ezáltal. Hát két embert ismernek a világban a 20. századból, az egyik a Puskás, a másik a Mindszenty. És talán mind a kettőt ismerik ugyanazok a típusú emberek, mert egy időben voltak ismertek, De Mindszenti neve az ismert volt az egész világon. És nem csak katolikus körökben, hanem mások is nagy tisztelettel gondoltak rá. És a boldoggáavatási procedúrában valaki azt mondta, hogy ebben a megrendült, bizonytalan korban ő volt maga a stabilitás. És egy cseh filozófusra hivatkoznak, bizonyos Jan Patocskára, aki elemzi a két háború közötti világot, és azt mondja, minden megrendült. Az első világháború tönkretett sok mindent, és készültek a második világháborúra, és elbizonytalanodott teljesen az ember, aminek következménye aztán a második világháború után az, aminek utóvéd hullámait most is érezzük. Hát ő nem inogott meg. Ő rá tényleg áll a horácsúsi idézet. Múltkor említettem, hogy nem igen szoktuk ismer vagy olvasni már Horácsúst, de én még emlékeimből még latin mondásokat is tudok, és hát azt írja ott az Éneászról, hogy si fractus illabatur orbis, impadivum ferient ruginé, ha az egész világ romba dől is, összedől is, ő rendíthetetlenül áll a romokon. Hát ilyen volt Mindszenti Bíboros, hogy ha minden összedőlt, ő akkor is rendíthetetlenül állt a romokon. Mert a tényleg is fizikai romokon legyen az a első világháborúnak a romjai, a második világháborúi, az 56-é, és amit ő megtapasztalt papi élete folyamán. Életét nagyjából ismerjük, hiszen azok, így mondom, hogy azok is, akik keveset foglalkoztak vele, hogy Cseh-Mindszentén született, innét vette a Mindszenti nevet, hiszen az apja Pém János volt, ilyen falu bíró volt, és az egyház községnek az elnöke. Talán innét is hozta magával a nagyon nagy igazság szeretetét. Az apja, amellett, hogy paraszt ember volt, de ilyen kisnemesi származású, hiszen Arany János is valami ilyesmi, ami lehetett, hogy apja paraszt ember volt, de őrizte a kisnemesi címerét, és mi volt át. Most ő nagyon büszke volt az őseire, hogy akkor lettek nagyjá, amikor a török után építeni kellett az országot. Ugye, az édesanyja Kovács Borbála, az apja Pém János, és ezt a nevet 42-ben, amikor nagyon sokan visszasvábosították a nevüket, én magam is ismertem ilyeneket, hogy visszavitték az addig magyarosított nevüket, ő akkor vette föl Cseh-Mindszentből az Mindszenti nevet. Ugye? És így lett aztán, és hát ő tehette az íbet, Y betűt a végére, mert nemesi származású volt, ez a címerébe is benne van. Lehetne azt mondani Radnótival, hogy egy képben csupán a lényeget írja a 7. eklógába, ő mindent elmond a címerével. Mert a címere úgy néz ki, hogy egy főpapi címer, a bojtok ugye jelzik, hogy bíborosi rangban volt, az a jelmondata, hogy Pannonia Sacra, Szent Pannonia. Ugye, hogyha tárgyról van szó, akkor Sacra, ha szeméről, Santa. Ezért mondjuk azt, hogy Santa Maria. De miután nem élő szeméről van szó, ezért Sacra. És nem Hungária Sacra, hanem Pannonia Sacra. Mert ő azt mondta, hogy az egész Pannoniában lévő mindenféle nemzetiség neki a bíborosa. És a Pannoniában benne van az folytonosság a római korral. Hiszen itt a Kárpát-medencét, annak is a nyugati részét a rómaiak nevezték Pannoniának. Nagyon fontosnak tartott, hogy itt folytonosság van. Egyébként a történelem nagyon nagy erőssége volt, nagyon ismerte a történelmet. Irodalmat is kedvelte és szerette, de a történelemnek olyan ismerője volt, hogy főiskolai tanár is lehetett volna annak alapján. És benne van Szent Margit, az a Szent Margit, akit IV. Béla a tatárjárás után fölajánlott a magyar népét, a magyar országért, hogy meneküljön meg. Ő nagyon tisztelte a magyarok nagyasszonyát, a nagyboldog asszonyt, hiszen Mária évet kezdeményezett, kanadai példára kint járt ott, és onnét vette a példát, és egy Mária évet 47-48-ban olyan mérhetetlen tömegeket tudott megmozgósítani, amire nem volt példa, még utána sem, ugye Baján történt az, hogy mikor meg akarták tölteni a mostani Szentháromság korábbi béketeret, a kommunisták ottan, hát mit kéne csinálni, és az egyik úgy cinikusan bemondta, hogy hívjátok meg Mindszentit, majd megtellik az ünnepre, mert amikor ő ott volt, akkor tele volt az a tér, annak ellenére, hogy igazoltattak, meg nem engedték oda az embereket, és mégis olyan tömegeket tudott megmozgatni a Mária év kapcsán. És hát ez is kiváltotta a kommunistáknak a haragját és a bosszúját. Tehát ő csemincenti származású volt, az édesanyjának köszönhette, mondja, hogy elvitték a jóeszű gyereket a premontrei szombathelyi gimnáziumba. Tehát nem maradt paraszt gyerek, hanem elvitték oda, kitűnő tanuló volt. Mégis valamiképpen a lelkipásztorság fűtötte, Mikes püspök, aki őt pappá szentelte 15-ben, azt küldte volna tovább, de azt mondta, ő a nép között akar maradni. És úgy is lett, nem folytatott magasabb tanulmányokat, viszont a háború, első háború alatt hittanárból gimnáziumi tanárra avancsált. Ugyanis a hittanárság abban az időben is nagyon kiemelt poszt volt a káplánok, vagy nem is káplán volt, az hittanár volt. Abban a világban ő hittanár volt, de miután sokakat elvittek a frontra, így pótolták tanárokat, ahonnét tudták. Ő belőle a hittanárból lett latin szakos és osztályfőnök. Keresztúri Dezsőnek volt a ő osztályfőnöke. Keresztúri úgy emlékezik rá, hogy nagyon szigorú ember volt. De a Biboros, akkor még ugye, Pem József úgy emlékezett rá, hogy rettentő rossz gyerek volt. Keresztúri Dezső, polgármester volt az apja. Minap hallottam egy előadás Zalaegerszegről, hogy vásott rossz gyerek volt. Fölment a toronyba, meghúzta minden megindoklás nélkül a harangot, a harap kötélen meg kijött az ablakon. És akkor mindenki rémüldözött, hogy a kis Dezső ott fog meghalni. És akkor, hát ugye ezt kölcsönösen tudták és egymásnak elmondották, amikor kultusminiszter volt Keresztúri Dezső, és találkozott Mindszentivel. Tehát ott hittanár volt, jött a kommün, nagyon fájdalmasan érte meg Nagy Magyarország összeomlását. Nagyon fájdalmasan, hiszen abban nőtt fel, és hát a világ életében legitimista királypárti volt. Végig. Tehát elfogadta Hortit, de úgy nem különösebben szerette, amikor volt egy Horthy mise, mert kellett a kormányzó misézni, ha lehetett, áttestált a káplára. Ha mégis kellett neki misézni, akkor azt csinálta, hogy a hazái misézett. Nem különösebben, ő legitimista volt, ezt szemére vetették, de hát nem most ünnepelték a japán császár újra a trónra szállását, vagy Angliába királyt, hogy az is egy politikai nézet, tehát nem egy nagy bűn, ha valaki királypárti, ezt ugyan szemére vetették, és rögtön ugye a monarchia összeomlása kor, ugye jött a Károlyi kormány, őt aztán lecsukták, mert ugye erőteljesen ilyen, hogy mondjam, kommunista ellenes volt. Mert már Károlyi kormány is beengedte a szocialistákat, és szállás csinálója lett később a bolsevikoknak. Hogy mennyire nem változott, Mincenti az ebből az idézetből is kitűnik, hogy 19-ben őt Kumbéláig is fogva tartották, lecsukták, és akkor kommun összeomlott, akkor engedték ki. Egyébként minden diktatúrával szemben állt. Nyilasok is lecsukták, utána meg a Rákosi és a Kádár is lecsukta. Azt mondja, első prédikációja, ezt csak most azért olvasom föl, mert éppen 100 éve van, és itt Kalocsán van, mire emlékeznünk a kommun kapcsán. Börtönből jöttem, láttam a parlament mennyezetig vérrel befrecskelt pincéit, a vízvezeték csöveriére akasztottakat. Hallottam a teherautók motorjainak beregését a halálpincék előtt, hogy a megkínzottak segélykérését ne hallják kün. Megcsonkították kivégzetjeiket. Amikor Kumbélával megérkeztek az ázsiaiak, akik a pesti öröm és hintás legényeket megtanították szöget verni a köröm alá, a besózott élve nyúzásba a kihúzott nyelvek azok orra szögelésére benézett a börtönbe Samueli, aki kézlegyintéssel intézett el 20-30 magyart, ugye itt is, Kalocsán is. Hogy mit jelentett ez? Láttam Corvin Klein Ottót, a pupos gnómot, aki éjjel a Lánchídon lövette agyon és a Dunába szórta áldozatait, megnyílt a bolsevizmus kapuja, amelyen be lehetett látni a szovjetbe. Most még saját népünket gyúrják át ezekkel a fegyverekkel, kínzásokkal, gyilokkal, akasztófával, géppuskával, de meglátjátok, eljön az idő, amikor felrobbantják a világot, és megkínozzák ezekkel az eszközökkel. Véres utópiát építenek a keresztény kultúra romjain. Az én szavam gyenge, nyugat nem hallja meg. Talán megértenék nyugat államférfiai, ha a börtönökön át benéznének ők is a szovjetbe. Így nekünk, a magyaroknak most még nem hisznek. Azt gondolják, miért fogjanak össze a szovjet ellen, hiszen még nem az ő hazájukat gyújtogatja, csak a magyarokét. Nincs annyi eszük, mint a magyar parasznak, aki a 7. határból is hazaszaladt tüzet oltani, és ha meghallja a félrevert harang szavát, de legalább ti higgyetek nekem, és utána megmondja a programot, hogy mit kell tenni. Egyébként ő az eszmét gyűlölte, nem az embert. Mert amikor összefogdosták a vörösöket 19 után, csináltak egy internáló tábort, rendszeresen bejárt Szombathelyen az internáló táborba, és akikben látta a megtérést, azokat megpróbálta kihozni. Mondta azt, hogy engedjék, ez megtévedt, engedjék ki. Tehát ő neki sose emberrel volt problémája, ugyanúgy a 56 után is kijött azt, mondja, hogy nincs harag szívemben a legnagyobb gyilkosok iránt sem, őnek az eszmével is. Ugyanígy nyilatkozott a 70-es években halála előtt, hogy a világ legkegyetlenebb rendszere, mondja a kommunizmusról, mert sokkal több halottja volt, mint a nácizmusnak. Ő a nácizmussal is szembe állt, csak az itt Magyarországon nem tartottan soká, de őt a Sopron kőidei börtönbe is becsukták, csak vége lett a háborúnak. Tehát egy ilyen ember volt, aki nagyon elfű volt, roppant szociális érzékkel. Ismertem egy idős asszonyt, aki elmondta, hogy zalaegerszegi volt, hogy valaki odament az apáthoz, hogy hát apát úr, férjem ott halt a háborúba, itt vagyok sok gyerekkel, alig élünk. Vett, így mondta néni, vett a Szöllőhegyennek egy tanyát és földet, hogy ott éljen az a család. És megszervezte a karitást, megszervezte a hitéletet, letelepítette a ferenceseket, odavitte a Notre Dame de Sion nővéreket, lányoknak népiskolát csinált, és Göcsei Múzeumot, tehát óriási nagy tekintélye volt, úgyhogy pápai prelátus lett, nagyon sok szónoklatot mondott, volt egy ilyen konferencia, kongresszusi terem ott, Mikor eljött, akkor mondta, hogy 537 beszédet mondtam csak itt nektek az évek hosszú során, hiszen 27 évig volt apád plébános. Tehát őre felfigyeltek, hogy ő egy olyan ember, aki tud szervezni. Bár ő ugye hiányolt azt, hogy nem tanult külföldön, nagy nyelvismerete sincsen, tehát ő nem akart valójában főpap lenni, de a háború vége felé úgy látták, hogy őneki kell veszprémi püspöknek lenni a megüresedett veszprémi székbe, mert ő majd biztos jó pont lesz a kommunisták előtt is, hogy ő azért kimert állni, ugye, meg kiállt a zsidók mellett, ahogy később kiállt az elhurcolt németek mellett. És akkor ugye börtönbe csukják, Sopronkőidára kiszabadul, és amikor kijön, az volt még inkább egy ilyen gondolata a Szentszéknek, hogy hát majd ez jó lesz Bíborosnak, mert Serédi Bíboros meghalt, alig hanem cukorbaj, az egyesek szerint megölték. Nem akart elvállalni. Megmondta Endrédi Vendernek, a Ciszter főapátnak, hogy nem vagyok alkalmas rá, ismerem magam, én nem tudok kompromisszumokat törni, én csak törni tudok. Tehát én nem ismerem a megalkuvást. Nem akarta elvállalni, de ezt mondták, tehát nincs jobb. És akkor így vállalta el pár napi gondolkodás után, és ez volt ugye 45 őszén, amikor őt esztergomi érseknek kinevezték, és utána pedig rá egy fél évre bíborossá is, és kiment Rómába a bíborosi kalap átvételére. Erről is van egy áttételes emlékem, egyik plébánosom, erzsébeti plébános volt, amerikai katonai táborban volt, fogságba esett a háború alatt, ezt mesélte nekem, Sül András atya, hogy én voltam az egyedüli magyar, aki ott volt a Szentpéter bazilikában, akkor így a bíborosi kalap átvételen. Oda mentem hozzá, és mondtam, mi csináljak? Menj haza! Tehát ne maradj kinn, hanem menj haza a magyarokhoz, mert ő neki a keresztény Magyarország, ez volt az eszménye. Ezért nem akart innét kimenni, még semmi áron sem. Tehát mikor mondják, hogy száműzött, bíboros, voltak ilyen könyvek, meg migráns bíboros, ő nem van értelem volt migráns, mint most. Őt kitaszították, ő nem akart kimenni. Ő itt akart maradni, és meghalni népe körében. Na most kinevezték őt bíborosnak is, mindössze 3 éve volt arra, hogy tudjon valamit tenni, de az fergeteges 3 év volt. Ahogy említettem előbb, a Mária napokat is, és erről is van egy áttételes emlékem, Borsicki Tibor atya, az egyik első főnökön volt, Csongrádon volt káplám. A Szolnoki János volt ott a plébános, ahol óriási, nagy ilyen máriás ünnep volt a Tiszaparton. És az ebédnél azt mondja Mincenti Bíboros Szolnoki apátnak, szóval Borsicki, én magam hallottam saját fülemmel, szóval megbízható forrásból tudom, hogy rövid időn, talán 2 héten belül itt lesznek az amerikaiak. Ezt mondta 47-40, pontosan nem tudom, vagy 47-ben, vagy 48-ban. Hát el lehet képzelni, hogyha valakinek egy ilyen információt adnak, hogy tartsák ki még jobban, mert itt leszünk, akkor még inkább kemény ember, ugye? Tehát akkor még inkább nem veszi figyelembe a politikai helyzetet, mert úgyis itt lesznek az amerikaiak. Magyarán átverték őt. Akkor is, mint ahogy ugye 56-ban is, hát ígérgettek fűt, fát, biztattak bennünket, aztán kiderült, hogy megegyeztek, hogy mi nem vagyunk olyan terület, amiért érdemes volna harcba szállni. És hát utána csináltak egy nagy monstrepert, mert igen szemet szúrt ő a kommunistáknak, különösen Rákosi Mátyásnak, aki azt mondta, hogy ő a fő ellenség. És hát 48. december 26-án tartóztatják le, de már előtte a titkárát, az Akar Andrást is, ezt nagyszerűen leírja emlékirataiban, abban a könyvben, amit nem engedtek volna neki kiadni. Ugyanis amikor őt az amerikai nagykövetségről a Szentszéki megállapodás és a magyar kormány közti megállapodás következtében kitoloncolták valójában, akkor ő nem tudta azt, hogy azt követeli a magyar állam, hogyha kimegy nyugatra, ne jelentesse meg az emlékiratait. Aztán ne nyilatkozzék, hanem valami díszesebb kalitkába legyen Rómában, mint ilyen kuriális bíboros. És hát még meg is kegyelmeznek neki, adnak neki amnestiát, ezt mondták 71-ben. Visszautasította a koromiáj amnestiáját, én rehabilitációt kívánok. Nem, hogy megkegyelmeznek, hanem nyilvánítsák ki, hogy ártatlan vagyok, mert ezt már 56-ban is megtette a Nagy Imre kormány, az alatt a rövid idő alatt. Megvolt a per, és ugye februárban életfogytiglanra ítélték őt 39 napi tortúra kínzás után, és valószínűleg ilyen tudatmódosító szereket is adtak neki, hogy bevalljon mindent, bár aki annyi ideig ottan állt a kínzást, az mindent képes volt bevallani, és ő ezt tudta előre, kiadta a káptalannak, ha mégis aláírnék valamit, az csak azért van, mert az emberi test gyönge. És akkor egy át is verte őket, mert valami aláírt, és odaírt, hogy CF, Quactus Fecit, kényszer hatására. Ezt írták alá a régi török korban a keresztény rabok, Quactus Fecit. Áttértem iszlámra, Quactus Fecit, kényszer hatására. Úgyhogy mikor a Péter Gábor diadal ittassan vitte be, Rákosinak észre aláírta. Azt mondja, ide itt valami CF-et, ez valami vallási baromság. Ugye Rákosi az firmajszos ember volt, elolvasta, ez nem vallási baromság, hanem azt mondja, egy szó se igaz belőle. És közben ezt már kiadták meg, ugye az a házas pár, aki grafológus volt, hamisított írást készített, mikor külföldre mentek, akkor bevallották, hogy mit csináltuk a Mindszenty nevében. Ezek a történetek jobbára ismertek, az is, hogy aztán ugye olyan beteg lett, hogy először ugye a börtönből itten Püspökszent Lászlóra, majd Felső Petényben került, és mellette volt Grősznek, és nem tudtak egymásról. Mert a Grősz Józsefet is 51-ben lecsukták, egymás mellett voltak, és nem tudtak semmit egymásról. 56 után voltak ezt a, az egyik ilyen pázmányos rektor mondta, hogy mentek a 56-os menekültek, én együtt ültem Mindszentyvel, és akkor, mikor megkérdezte tőle a Giannone Egon, hogy igaz ez? Azt mondja, végig egyedül voltam, mondta a bíboros, nem ültő senkivel, hanem szinte magánzárkába is egyedül volt a börtönbe, de amikor Püspök Szent László volt, illetve Felső Petény beisonít, a pálinkás palavicsi őrnagy menti ki, egy tankon behozza, és ezt a katonatisztet utána kivégezték, azért mert behozta Budapestre. A történet utána ismerős, ugye néhány nap szabadsága volt, talán három. Először mondott egy bemutatkozó beszédet, hogy itt vagyok, senkire nem haragszom, nincs harag a szívembe, de tájékozódnom kell. És november 3-án este a Magyar Rádióban, erre Bőzsöny Ferenc nagyon büszke volt, hogy ő kapcsolta be a mikrofon, ő volt ott, amikor felolvasta azt az üzenetet, amit a mai napig lehet vállalni. A kommunisták kiforgatták, azt mondták, hogy visszakérte a földeket. Egy szó sincs benne, hogy a földeket visszakérte. Bár mi lett volna, visszakérte volna, ugye, hát az a miénk volt, hogy intézményeket elbírjuk tartani, de egy szó sincs benne. Sőt, még az is benne volt, hogy nem akarunk harcba lenni, hanem barátságba a Szovjetunióval, csak hagyjon nekünk függetlenséget, és bennünket tartson tiszteletbe. Amerikai nagykövetség hosszú időt élt ottan, 57-től 71-ig, és hát terhére várt az amerikaiaknak az enyhülés politikájába. Akkor nagyon hirtelen megadták neki ott a tartózkodási engedélyt a nagykövetségen, de egyre inkább terhére várt, mert ugye a két nagyhatalom próbált egymással egyezkedni. És ő aztán így kerül ki, ennek következtébe kimegy, nagy örömmel fogadják, te maradsz örökre, Esztergom érseke, De ami az egyik legnagyobb csapás volt életében, hogy akkor utána váltották valóra azt, amit előtte feje fölött tárgyaltak, hogy neki le kell mondani a érseki esztergomi székről. És először levélbe értesítették, ő akkor visszaírta a pápának, hogy ő nem azért nem mond le, mert nem engedelmes, hanem a magyar egyháznak a helyzete rettentő kiszolgáltatott, a kommunistáknak egy szavát se lehet elhinni, ezt mind leírja, és akkor két hónapra rá az érseki széket megüresedettnek nyilvánították. Ez óriási lelki csapás volt számára, azonban nem töltötték be, megvárták a halálát, ami 1975. május 6-án volt egy külföldi útja után, mert járt a világot utána. Az összes magyar helyre, ahova hívták elment, és nem számított meg, hogy katolikus protestáns, ott volt, mit tudom, Johannesburgban, a magyaroknál, és van még magyar a városban, van a kórházban egy idős asszony, bemegyek hozzá, mondták neki, nem is katolikus protestáns, nem érdekes, ment be. És az idős asszony mondta, hogy életének egyik legboldogabb napja volt. Na tehát, ő járja a világot, és akkor, mikor visszajön, Pázmánemba lakott, Bécsben, mert azt Pázmán Péter alapította, és magyar vonatkozása van, és meghagyta, hogy Mária Celve temessék ott, ahol a és magyarok ősidőktől, vagy Nagy Lajos korától zarándokolni voltak, és a Szelepcsényi prímás is ott van eltemetve. Tehát még külföldön is magyar akart maradni. Szokták mondani, neki nem volt humora. De volt humora, csak fanyar humora volt. Ilyen kinti találkozó alkalmával, ami bogotai érsekkel találkozott, az már félvak volt, és mondta neki, hogy jaj, én olyan fájdalmasan élem meg, hogy nem tudok menni, itt vagyok a szobámban, itt ülök, nem tudok. Pedig én olyan szívesen mentem pasztorálni a hívekhez, azt mondja neki, tudja mit? Amikor maga ment, akkor én ültem 20 évet. Most maga ül, én megmegyek. Tehát volt neki humorérzéke, és hát ő mindenütt számon kért a magyarokat, hogy tud-e a gyerek magyarul, jár-e hittarra, figyelte a magyar helyzetet, magyarság fogyása, nagyon-nagyon szívén viselte a magyarság sorsát, és mind tartsatok ki a keresztény hitbe és a magyarságba. Ezt a kettőt hangsúlyozta állandóan, a keresztény hit, magyarság együtt, ez legyen a ti elvi életcélotok. És hát ő nem csak politikai írásokat adott ki kezéből, hanem nagyon fiatalon, káplán korában írt egy könyvet az édesanyja címmel. Már a Premontrejéknél is írt egy dolgozatot, pár oldalast, ami megnyerte a pályaművet, az édesanyjáról szól, ő nagyon szerette az édesanyját. Át is dolgozta, egyszer-kétszer több kiadást írt meg, és hát közeledik anyák napja, ugye, most vasárnap lesz. Ezért egy rövidke részletet olvasok ebből a könyvből. Bele kell számítani azt, hogy ez a könyv 16-ban hagyta el a nyomdát, ez a rész, tehát több mint 100 évvel ezelőtt. Nincs reménytelenebb adósságtörlesztés, mint az, amelyik fizetés képtelenséggel kezdődik. Ez az anya és gyermeke adós viszonya. Félelmetesen nő az adósság, és van-e közülünk valaki is, aki ezért a tartozásért becsülettel helyt állott? A szelebúdi csikó korszakban bedugjuk a babszemet az orjukunkba, és nehezen jön ki, mind bemegy. Szoknyás vitéz korunkban, ugye ilyen pendelybe jártak akkor a gyerekek, a partról ütemesen beugró békahaddal magunk is belendülünk a kenderáztató tó kellős közepébe. A vasabroncs nyaka és a létrefoka kerül egyszerre a nyakunkba, és mi lógunk és bömbölünk. Ezzel jelentjük be igényünket a segítő kézre, és édesanyánk vesződik a babbal meg az orral, bejön a kenderáztatóba, és szalad az abroncsvágó fekete kovácsért. Ezek a mulatságos dolgok, mire benő a fejünk lágya, de sok és nagy ijedelmet jelentettek anyánknak úgy, hogy a lélegzete is elállt. Ezeknél van azonban fájóbb is. Nem csak, hogy öröm és boldogság nem jut az anyáknak osztályrészül, de igen gyakori eset, hogy méltánylásra, sőt meghallgatásra sem talál. Hányszor pazarolja szeretetét érdemtelen gyermekre, aki még csak nem is hederít figyelmeztetésére, amellyel pedig csak gyermekének akar használni. Hányszor nevetik ki aggodalmait? Hányszor találkozik durva elutasítással, épp akkor, amidőn gyermeke jövőjén aggódik? Ha olyan finom lelkű ifjú, mint Szent Ágoston, el tudja magától taszítani édesanyját, rútul rászedi és elszöki kép abba a veszedelembe, amely ellen az édesanyja védő karjait kiterjesztette, mit tesz akkor sok gyermek, akinek nincs olyan mélyérzésű lelke, akinek érzéketlen szíve, szinte képtelen a hálára? És ilyen kiáltásokkal mennyit kell elviselnie? A vajudástól az utolsó óráig az ő életútjain szomorú útjelzőket találunk. Meghiúsult remények, eltemetett sóhajok, amelyekről senki sem tud, kínos sejtelmek, megrázó gyötrődések. Az úton sokszor feltűnik a kereszt. Rózsa már nincs rajta. Talán csak hervadt virágszírom a kereszt lábánál. Ja, nehéz dolog másokat boldogítani. Nagy feladat édesanyának lenni. Amint az a szegény, földet túró maró ember a verítékével öntözött fölből csalja ki a búzakalászt, épp úgy az anya is önfeláldozó szenvedéssel neveli gyermekét. Tudsz szeretni, azért tudsz szenvedni is. A szeretet sokat elbír, semmit sem vesz fel. Nála látjuk igazán, hogy a szeretet édes iga, amely teher ugyan, de szeretet könnyítette teher. A nehéz pillanatok alatt pillanatok lassan múlnak, küzdelmes napok, mintha csak évekig nyomnák a lelket ólom nehézséggel. Az édesanyja eztán nem is mindig érzi gyermeke mellett. Elmondhatjuk az anyákról is, amit Szentírás Jákobról mond. Amint Jákob Rákep kezért szívesen élt szolgasorban 7 esztendeig, és észre sem vette az évek hosszúságát, mert szerelme elfelejtette vele a távol hazát, Lábán kapzsiságát, a szolgálat hosszadalmasságát és nehézségét, épp így az anya sem találja nehéznek, vagy éppen elviselhetetlennek a szenvedéseket, mert a szeretet élteti. Keveseknek tűntek fel a napok a szeretet nagysága miatt. A szeretet tűrő, kegyes. A szeretet mindent elvisel. Mindent elszenved. A szeretet sohasem szűnik meg, mondja Szent Pál. És mi hozzáfűzhetjük. Az anya Istentől a szeretet adományát nyerte el, azért nagy szenvedésekre is van hivatva. Sokat kell tűrnie, már rendeltetésénél fogva, mert élő forrása a szeretetnek. Ez csak egy rövid kis részlet, hogy egy fiatal káplán ír a édesanyja szerepéről, ami mint a proféta írás lett volna, hiszen az ő anyja, Kovács Borbála, nagyon sokat szenvedett a fia miatt, és ő sem a temetése nem mehetett el, de még a sírjához se, hiszen amikor eltemették, amerikai fogságban volt, utána pedig nem engedték vissza. Úgyhogy ő ez a történet is, mint egy előre jelezte azt, amit ő már itt megírt. Most ő lesz a esztergomi szentmise azért, hogy mi hamarébb történjék meg boldoggalvatása. Én a hivatalos boldoggalvatás és szentelvatás nélkül is szentnek tartom, hiszen ami szenvedéstől kiált, az önmagában, hogy így mondjam, megszerzi számára a szentségnek a fokozatát, szent ember ő, hivatalos szent javatás nélkül is. Hát a mi helyzetünkben, amelyben most Magyarország van, ő, aki annyit küzdött a magyarságért, a szent pannóniáért, kérjük, hogy járj közben értünk. Mindszenti, tiszteletre méltó, bíborosunk, járj közben értünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A mai napon van Mindszenti bíboros születésének 130. évfordulója. Ebből az alkalomból Bábel Balázs atya hittanóráját hallhatták, a tiszteletre méltó bíborosra emlékezve. Köszönjük a figyelmet! Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.